Portfolio Podcast Lab.
Ami látszott egészen 2021-2022-ig, hogy a kapszula volt az abszolút nyertese a piacnak, tehát mindenki váltott a kapszulás kávéra, pont azért, mert kényelmes volt, viszonylag kávéfőzési tudás nélkül lehetett egy jó kávét főzni belőle, viszont ahogy 22-ben elindult ugye az áraknak az emelkedése, egyre inkább elkezdtek számolni az emberek, és kiszámolták azt, hogy egy otthoni fogyasztás alkalmával elfogyasztott egy csésze kávé, az mennyibe kerül. És ott azért gyorsan kijött a matek, hogy a kapszulából megfőzött kávé az mondjuk 2-3-szorosa annak, mint amennyit a szemes kávéból, vagy az őrölt kávéból jön ki nekünk árba.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist hétvégi különkiadása, én Szabó M. István vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője. A Trading Economist friss adatai szerint az arabika kávé határidős jegyzése április 18-án 11 havi csúcsra kúszott fel, és ha ehhez hozzáveszünk, hogy a hónap első felében a kávépiacokon akár 40%-os drágulást is elkönyvelhettek, látható, hogy a kávéról és arról, hogy mi zajlik itt, beszélnünk kell. Ezért van itt velünk a stúdióban Árok Gábor, a Coca-Cola HBC kávéüzletágának vezetője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Üdvözlöm én is a hallgatókat, szia.
Luxus lesz-e a kávé? Ez most egy patetikus kérdés, vagy egy ilyen nagyon teátrális kérdés, de azért kérdezem, mert hogy amikor a műsorra készültem, akkor azt találtam minden évben 2017 óta ez a kérdés, és az a válasz, hogy igen, mindig előkerül az újságokban. Tehát arról szól, hogy a szerkesztőségben születnek olyan anyagok, és ezt nem budapesti szerkesztőségben születnek, hanem például a Guardian ír erről, vagy az Economist ír arról, hogy a kávé az luxussá válik, és tessék erre felkészülni.
Annyi igazság mindenképp van benne, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt 5 évben azért a kávé ára jelentősen emelkedett, tehát itt a zöld kávé babárára gondolok, és ugye természetesen ez az alapanyag, ami leginkább meghatározza a kávé árának az alakulását. Az elmúlt 5 évben ez jelentősen emelkedett, nyilván amellett, hogy az alapanyag emelkedett, ehhez még a különböző külső tényezők, mint a csomagolás árának, az energiáraknak az emelkedése, ez még rátett egy lapáttal, és Magyarországon erre természetesen még az árfolyam is egy jelentős dolgot ráhúzott. Hogy luxus lesz le, én azt gondolom, hogy az elmúlt évben ez folyamatosan egy hullámvasút volt, hol fölment, hol lement. Én azt gondolom, hogy luxus nem lesz, de az elkövetkező 1-1.5 évben azt gondolom biztosan többet kell fizetnünk érte, mint tettük ezt mondjuk 5 évvel ezelőtt.
Nincs-e abban ellentmondás, hogy ha az ár mellé azt is oda tesszük, hogy viszont egyre több kávét fogyasztunk, és azt láttam a statisztikában, és a 10 éves görbét néztem, hogy az elmúlt 10 évben nagyjából 20%-kal nőtt meg a kávéfogyasztásunk, és most 178,5 millió zsáknyi kávé van a nyugati civilizációs piacon, ez nem sokkal több, mint 10 évvel ezelőtt, nagyjából 5 évvel, ez nem egy ilyen exponenciálisan növő piac, de mégiscsak azt a félelmet keltik bennünk, hogy nem lesz kávé. És ha nem lesz kávé, akkor kevés kávéból lesz sokkal drágább a kávé, de ez nem ezt mutatja. Van itt ellentmondás, amit fel kell oldani?
Ellentmondás nincs, egy picit pontosítanék, abban teljesen igazad van, hogy az elmúlt 10 évben mennyit nőtt a kávépiac, viszont nagyon fontos egy trendet látni, ugyanis a kávépiac, ha nem is nagy mértékben, de 2021-ig folyamatosan növekedett. Nyilván a kávék között voltak elmozdulások, hogy most őrölt vagy szemes kávét tudunk eladni többet, viszont amit látni kell, hogy 2022-től ez a kávépiac egy csökkenő trendre állt Magyarországon mindenképp. Például 2023-ban a volumenben értékesített kávé mennyisége az közel 10%-kal, egész pontosan 8%-kal kevesebb volt, mint előtte. Most, hogyha megnézzük 2024-et, ugye 2 hónapon vagyunk túl, amit már a piaci elemzők is mértek, most egy picit kezd visszakorrigálni, és most egy 5%-os növekedésben vagyunk. Szóval azt mondom, hogy a kávé piac minimálisan nő, most picit csökken, de hogyha egy nagy átlagot nézek, akkor inkább a stagnáló szinten helyezkedik el, viszont ami biztos, hogy a globális felmelegedés és a különböző éghajlati hatások, azok befolyásolják az ültetvényeknek a termés hozamát, és ez az, ami az árát mozgatja, hogy az elérhető kávé mennyisége egyik évben több, a másik évben kevesebb, és az elmúlt 3 évben több volt az olyan, amikor kevesebb, mint az igény lett volna.
Az én csészémben lévő kávénak az ára és a napi piaci kávéár között mennyi idő telik el? Milyen összefüggés van a kettő között?
Gyártótól függ ez, ugyanis a gyártók vagy megköveznek ezért, de a pörkölő üzemek azok attól függ, hogy hogyan veszik az alapanyagot. Ugye nagyon sok jellemzően a nagyobb cégek ezek hosszú távú szerződésekkel dolgoznak, és amikor ők úgy látják, jó, azon az áron lekötik a mennyiségeket. Tehát elképzelhető, hogy az a kávé, ami idén a te csészétbe fog kerülni, az még egy 2023-as áron került lekötésre, és itt később fog megjelenni, viszont vannak olyan kisebb pörkölő üzemek is, akik azt spot piacon vásárolnák, ott ők bizony mindig az aktuális árat fizetik ki érte, és valóban igazad van. Gyakorlatilag, hogyha megnézzük az első negyedévet, és ugye alapvetően a kávénál különböztessünk meg két típust, az arabikát és a robusztát. Ugye, hogyha az arabikáról beszélünk, az jellemzően az angol szászok isznak legtöbb arabika kávét, az Egyesült Államok vagy Angliába fogy ebből nagy mennyiség, míg mi európaiak, és pláne a kelet-európaiak, mi inkább a robusta és az arabika keverékét isszuk. És hogyha megnézzük mondjuk az idei évben, hogy hogyan változott a kávé beszerzési ára, akkor elmondhatjuk azt, hogy ha az első negyedévet nézzük, akkor nagyjából az első negyedév végén ott állt a kávé ára, ahol 2023-ban volt átlagosan, tehát nem volt jelentős növekedés, viszont ez az elmúlt 15 nap, ez valóban nagyon hektikus volt a piacon. Az arabika kávé az nőtt 23%-ot április 1-e óta, 5,2 dolláron van egy kilónak az ára, míg a robusta, az pedig nagyon jelentősen, ott is 20% növekedés. És a robustában még az az érdekes, hogy mondjuk míg 2021-ben egy kiló arabika a 145%-kal nagyobb volt, tehát több mint másfélszerese volt, mint a robusta, addig 2024 április elején ez már csak 27%-kal volt drágább az arabika, mint a robusta. Tehát azt gondolom, hogy nekünk európaiaknak sokkal jobban kell aggódnunk a robusta árának az emelkedése miatt. És hogy mi okozta az elmúlt két hétben ezt a változást?
Kik mozgatják a piacot? Ugye mindig az szokott érdekes lenni ebbe a kávépiaci mozgásba, hogyha az ember brazil forrásokat olvas, akkor minden Brazília körül forog. Ha nem brazil forrásokat olvas, hanem mondjuk ázsiai forrásokat, ahol egy kicsit cizelláltabbnak tűnik a kávépiac, vagy finomabb megfogalmazásokat használnak, és nyilván kisebb mennyiséget, de hogy inkább a még prémiumabb kategóriára lőnek, ott pedig a körül forog a világ. Tehát nagyon nem mindegy, hogy kinek a megszólalására figyel oda az ember, és akkor Magyarországról nézve, ti például mit figyeltek a kávépiacon? Kire érdemes figyelni? Hogy működik ez a piac?
Alapvetően, hogyha a kávépiacot nézzük, akkor a teljes kávépiacnak, tehát a kávétermelésnek kb. 75%-a arabika, és mindösszesen 25%-a robusta. Ugye az első mondatodban, amit az imént mondtál, abban mondtad ugye, hogy Brazília, meg mondtad, hogy Ázsia. Nyilván, hogyha az arabika kávékról beszélünk, akkor Brazíliára érdemes figyelni, hiszen Brazília közel felét adja az arabika kávé termésnek, míg hogyha átmegyünk a robusztára, akkor pedig Ázsia, azon belül Vietnám a legnagyobb szereplő ebben, ott is közel 40% az, ami a robusta termékekből, Vietnámból jön. És ugye volt kettő megszólalás olyan forrásokból, amelyből a szakértők is azért hitelt adnak. Az egyik az Brazíliából érkezett, ahol azt mondták, hogy az elmúlt időszaknak a nagyon heves esőzései az ültetvények körül, azok valószínűleg, és itt mondom valószínűleg, a termelésnek, a mennyiségének a csökkenését, vagy a minőségét ronthatják. Nyilván ezt a piac azonnal beárazta. Hogy ez így lesz-e, azt nem tudjuk, az majd, amikor elkezdődik a szület, és elkezdik a termés betakarítani, akkor
információra reagál a piac.
Ez egy tipikus tőzsdei mozgás. A vietnámiak, azok viszont már sokkal konkrétabban nyilatkozták, ők azt mondták, hogy várhatóan ebben az évben 20%-kal fog csökkenni az export, ők ezt azzal magyarázták, hogy nagyon aszályos időszak van ott, ami szintén, és megint kihangsúlyozom, várhatóan egy jelentős termés visszaesést fog okozni. És mindamellett hozzátartozik az is, hogy ez miatt a robusta piacon mindenki egy további áremelkedést vár, ezért a nagy vietnámi kereskedők, vagy termelők azt sem adják el, ami jelenleg megvan nekik, hiszen most párhuzamosan érik a gyümölcs is, és jellemzően akik kávét termesztenek, gyümölcsöt termesztenek, abból tudják fedezni a kávé készleteiket, és kivárnak. És akkor még egy harmadik adalék, ugye ez az ilyen földrajzi megszállításokhoz köthető, hogy gyakorlatilag ez a vörös tengeri feszültségek miatt még a szállítás is jelentősen megnehezedett, és ezért van az, hogy gyakorlatilag a robuszta ára az sokkal nagyobb mértékben emelkedett. Tehát, hogy csak megnézzünk egy 5 éves viszonyt, akkor 2024 március végén 2019 évvégéhez képest több mint a duplája a robuszta kávé, míg az arabika kávét ugyanezen időszakon nézve mindösszesen egy ilyen 20-25% növekedés tapasztalható.
Fel lehet még azt a kérdést tenni kacakás nélkül, hogy arabika vs. robusta? Magam egy gurmanak gondolom a kávéfogyasztásban, vagy legalábbis fokozott érdeklődéssel viseltetek e termék iránt. Azt gondolom, hogy az az alapigazság, hogy vannak rossz arabikák, és vannak jó robuszták, és viszont lehet érdemese egyáltalán a kettő között olyan különbséget tenni még a világban, hogy két láb jó, négy láb rossz.
Nem, teljesen két különböző, és mind a kettőből, ahogy te is mondtad, van nagyon jó, meg nagyon rossz minőségű kávé is. Nyilván ez a termeléstől, a termelés technológiájától függ nagyba. Én inkább azt mondom, hogy ahogy mondtam, hogy az európai piac, ami inkább egy espresso irány vezérelve ez Olaszországtól kezdve, ott azért a blendeket kedvelik inkább. Tehát a legnagyobb gyártóknak egyiknek se a 100% arabika termék az ászlós hajója, nyilván meg kell, hogy legyen található a portfólióba, mert van erre igény, de sokkal kisebb igény, viszont hogyha a normál szükségleténkhez képest egy jó espresszót akarunk inni, az mindig egy keverék lesz az arabika és a robusta között, és nyilván utána az árat ez befolyásolja, hogy minél magasabb a robusta tartalom, annál olcsóbban tudunk hozzájutni ehhez a kávéhoz, ez a csészéhez.
A robusztásodás az jellemző Európára, vagy beállt egy szintre, hogy egyébként milyen arányban vagyunk mi robusta rajongók?
Azt gondolom, hogy beállt egy szintre, annyi, hogy a magyar retail piacon megfigyelhető volt az elmúlt 2 évben, hogy nagyon nagy tért nyertek, főleg azoknál a gyártóknál, akik javarészt magas arabika tartalmú terméket forgalmaztak, hogy előjöttek olyanokkal, amiben picit megnőtt a robuszta aránya. Ennek két oka volt, az egyik az az ár. Ugye nyilván 2 évvel ezelőtt még a robusta jóval olcsóbb volt, mint az arabika, tehát az arabikának a hihetetlen mértékű emelkedését a robusta tartalom növelésével tudták ellensúlyozni, és ugyanakkor a másik az, hogy a vevő preferenciája is ez, és fókuszt tettek ezekre a termékekre. Én nem gondolom, hogy mennyire lesz ez tartós, de az elmúlt 2 évnek mindenképp ez a trendje.
Az európai kávétrendekhez valamilyen módon, vagy bármilyen módon igazodik a magyar fogyasztó?
Azok a számok, amit mondtam, hogy 2021-ig a kávépiac nőtt Magyarországon, ez nagyjából igaz Európára is, és hogy az elmúlt 2 évben stagnált az inflációs hatásokra, az árak emelkedésére. Nyilván ez hozzájárult a Covid is, tehát munkahelyi környezetben sokat kávéztunk, ebből valamennyi kiesett, úgyhogy nem, jellemzően nem tér el a trendünk, a kávéfogyasztási szokásaink eltérnek, tehát nyilván minden országban máshogy fogyasztják a kávét, vagy más a kedvenc kávé. Itt természetesen az látható, hogyha nyugaton elindul egy trend, az jön erre felénk is, de alapvetően nagy különbségek nincsenek.
Tehát a te munkád az nem a Coca-Cola-ról szól, hanem a Costa Café-ról és a Verrano-ról, és innentől kezdve az a kérdésem, hogy ez két kvázi globális márka, nem csak a magyar piacot látod, és nem csak a magyar fogyasztókat látod, nem csak a magyar igényeket, hanem az európait is, illetve a globált. Ebben a mezőnyben mi hová tartozunk? Milyen kávét fogyasztunk mi? Mire reagálunk mi a kávépiacon igazából?
Alapvetően, hogyha megnézzük azt, hogy egy átlagos magyar ember hány csésze kávét fogyaszt egy nap, akkor azt mondhatjuk, hogy mi az európai középmezőnyben vagyunk.
Ez mit jelent? 2,5?
Hát ez olyan egy nap átlagosan 2 jelent. Tehát csésze kávé, ez lehet eszpresszó is, hosszú kávé is. Mert az viszont, hogy milyen kávét fogyasztunk ezen belül, az a korosztályon belül nagyon-nagyon eltér. Tehát ahogy még a beszélgetés elején mondtam, hogy ahogy Európa, úgy Magyarország is sokkal inkább egy eszpresszó piac. Tehát, hogy eszpresszót iszunk esetleg, hosszú kávét. Viszont az elmúlt 4-5 évben az a tendencia abszolút elindult, hogy főleg a fiatalok körében, hogy egyre jobban elkezdtük az ízesített, teljes alapú kávékat fogyasztani. Ezt nem úgy értem, hogy maga a kávé ízesített, hanem kávé, rá, tej és különböző ízesítés szirupokkal ízesítjük. Tehát ez a fiatalok körében, ez egyre inkább dívik, és ez az, ami befolyásolja.
Ez mi ez a gyümölcsör szindróma, vagy mi ez?
Igen, igen. Tehát az úgy, mint hogy volt a sör, és utána jött a gyümölcsös sör, tehát ugyanez meglátszik bennük, hogy ők nem azt az espresszó élményt szeretnék elérni, hanem sokkal inkább a kávézási élményre fókuszálnak. És innen indult el az, hogy egyébként maga a prémium része a magyar kávépiacnak is elkezdett növekedni. Még mindig körülbelül csak a teljes magyar piacnak ilyen 15-20% az, ami a prémium kávé, de ez mondjuk 5 évvel ezelőtt még csak 10% volt.
Mi az európai átlag?
Az európai átlag, hogyha Nyugat-Európában vagyunk, akkor azért a prémium aránya jóval magasabb, de Kelet-Európában abszolút a környező országok szintjén vagyunk ebben. Amiben viszont talán eltérünk az európai szinttől is, az az, hogy milyen kávét fogyasztunk. Értem ez alatt, hogy milyen fajta kávét, tehát hogy őrölt kávéból főzünk kávét a kotyogóba, vagy automata darálós kávéfőzőgéppel használunk szemes kávét, vagy pedig a rohanó világban a legkényelmesebb megoldást, ugye a kapszulás kávét fogyasztjuk. És ugye ami látszott egészen 2021-2022-ig, hogy a kapszula volt az abszolút nyertese a piacnak, tehát mindenki váltott a kapszulás kávéra, pont azért, mert kényelmes volt, viszonylag kávéfőzési tudás nélkül lehetett egy jó kávét főzni belőle, viszont ahogy 22-ben elindult ugye az áraknak az emelkedése, egyre inkább elkezdtek számolni az emberek, és kiszámolták azt, hogy egy otthoni fogyasztás alkalmával elfogyasztott egy csésze kávé, az mennyibe kerül. És ott azért gyorsan kijött a matek, hogy a kapszulából megfőzött kávé az mondjuk 2-3-szorosa annak, mint amennyit a szemes kávéból, vagy az őrölt kávéból jön ki nekünk árba.
Innen két út van. Vagy elmegyünk a gyengébb minőség olcsóbb ár felé, vagy pedig elmegyünk a tudatosabb fogyasztás felé, és akkor van egy ilyen kifejezés, hogy takarmány kávét magunk mögött hagyjuk.
Én nem használnám ezt a kifejezést, hogy takarmány kávé, de igazából a magyar fogyasztó azt az utat választotta, hogy a kapszulának ez a növekedése megáll, tehát stagnáló lett. Az őrölt kávé jelentősen elkezdett csökkenni. Egyébként Magyarországon ez a 13.700 tonna, amit említettél, ennek egyébként 61% az őrölt kávé formájában kerül értékezni. Vákumcsomagolt, vagy nem vákumcsomagolt, ki milyen és hogyan csomagolja, teljesen mindegy. Gyakorlatilag ez a kotyogóba megfőzött kávé. Most már azért a fiatalok körében ez is egyre inkább dívik, hogy ez a retro érzéssel, hogy minél modernebb, nagyon komoly kotyogókat, mert azért a kotyogóba is lehet nagyon-nagyon finom kávét főzni. De lényeg az, hogy ez az őrölt kávépiac ez elkezdett csökkenni. Ez az elmúlt 5 évben ilyen közel 15-20%-ot csökkent. A kapszula nagyon erősen növekedett, de most az elmúlt évek gazdasági hatásai miatt elkezdett stagnálni, és ahova fordultak az emberek, azok a szemes kávék. Tehát a szemes kávé az egyedüli kategória, ami mennyiségben nem csökkent az elmúlt két évben, és most 2024 elején már növekedésnek is indult.
Mennyire vagyunk mi trendkövetők abban a szempontban, hogy a magyar retail kávéfogyasztás az 13.500 tonna évente. Ez nem tűnik egy nagy mennyiségnek mondjuk egy világ 6 millió tonnájához képest, de mi úgy tekintünk magunkra, hogy mi egy igazi ilyen kávéházi és kávézós nemzet vagyunk. Mennyire szemfényvesztés ez, mennyi ennek a valóság alapja?
Ez a szám, amit mondtál, ez ugye a retailben értékesített kávéra vonatkozik. Európában egyébként a középmezőnyben vagyunk, tehát nyilván Európának a vezető országa Olaszország, ahol a lakosság számra vetítve a legtöbb csésze kávé fogy. Magyarország ebből a szempontból a középmezőnyben van. Talán annyi eltérő, hogy mi azért jellemzően, tehát mondjuk Görögországban több kávét fogyasztanak per lakosság, mint Magyarországon, de ott hosszabb kávékat, teljesebb kávékat, mi meg eszpresszót fogyasztunk inkább.
Sokszor találkozunk azzal, vagy azokkal a jelzőkkel, hogy elérhetetlen lesz a kávé, meg megfizethetetlen lesz a kávé, és ha drágult is, azért ettől még messze vagyunk, de mennyire vagyunk ettől messze?
Én azt gondolom, hogy jelen esetben ezt az elmúlt két hétnek a hihetetlen növekedését, ami tényleg egyedülálló, hogy két hét alatt ennyit nőtt a kávénak az ára, ezt még nem fogják beárazni a kereskedők, hiszen azért ettől egy hosszabb trend kell, meg ahogy a beszélgetés elején említettük, azért nagyon gyakran lekötött mennyiségekkel és hosszabb távú szerződésekkel dolgoznak, viszont hogyha ez a tendencia így marad, akkor mindenképp drágulni fog a kávé Magyarországon. Ugyanakkor, hogyha a hosszú távot nézzük, azért az már látszik, és egyre több cikket olvastam erről, hogy például az arabika termőterületek, Brazília például, ott egyre inkább és egyre több energiát tesznek abba, hogy megoldják ezeket a szélsőséges időjárási körülmények okozta kihívásokat.
Például... Jó, de azzal például mit lehet kezdeni, hogy megírja egy tudományos lap azt, hogy hát a kávé az egy borzasztó energiazabáló történet, és akkor azt mondják, hogy egy csésze kávéhoz, az előállításához kell 132 liternyi víz. Én gyorsan fejbe számoltam, borzasztóan soknak tűnik, 1200 liter víz kell egy kiló marhahúshoz, és én csilit növelek az erkélyen, vagy termesztek, hát 100 liter alatt ott sincsen meg biztosan egy kiló csilinek az előállítása. Tehát, hogy van egy ilyen fura tudományos hókusz-pókusz, aminek nem tudjuk, hogy mennyi a realitás, hogy mennyire kéne ezeket komolyan venni, de azt sem lehet mondani, hogy ezeket le lehet söpörni az asztalról. Hosszú távon ez is, a talajerúzió is, az El Niño is, az, hogy Brazília felől mondjuk más területekre is eltered a kávé ültetvény, és akkor más ízek is jelennek meg a piacon, ezek mind-mind befolyásolják azt, hogy a kávé kereskedő hosszú távon hogyan tud tervezni. Mennyire kell ezeket a skilleket nektek komolyan venni, vagy számításba venni? Lehet erre készülni, hogy 20 év múlva mi lesz?
Szerintem nem. Én azt gondolom, hogy a legtöbb gyártó, ahogyan mi is, mint a Volcola HBC, aki kávékat forgalmaz, próbáljuk ezt a lehető legfenntartóbb módon tenni. Tehát nyilván mi a csomagolásba tudunk jelentős hatást gyakorolni, hogy hogyan csomagoljuk a terméket. Tehát maga az, hogy a termesztés és az alatt mit használnak, az pedig ott dől el. Nyilván a technológiák az elmúlt évben sokat változtak, sokat fejlődtek, ahogy mondtam, hogy például elkezdtek árnyékolni a különböző ültetvényeken, amitől egyébként nagyobb termést várnak, amitől a kávé ára majd lejjebb mehet, és akkor tudja ezeket a dolgokat kompenzálni, illetve a robusta piac tekintetében ott nagyon sok kiaknázatlan termőterület van, tehát hogy Afrikában ott például jelentős szintén a robusta termelés, de ott még rengeteg ültetvény elképzelhető, hogy fog létesülni az elkövetkő időszakban, és Ázsiában is, hogyha így látják, hogy a kávé árán és azon jobbat tudnak keresni, akkor egyre több kávé ültetvény lehet ott is, és nyilván nem tudjuk azt, hogy hogyan, hol tartanak a hát idézőjelben mondom, a termékfejlesztések, hogy hogyan változtatják meg a cserjéket, hogy még ellenállóbbak legyenek. Szerintem ez az elmúlt 5 évben kiderül. De az egyszerű kérdés a válaszodra, tervezni nem, nyilván valamennyiért beszerzed, és úgy értékesíted, hogy azt úgy árazod be.
Te milyen kávét iszol otthon?
Én nekem egy automata darálós gépen van, és én azt iszom szemes minden kávét. Reggel. Otthon szemes kávét, igen. Én azt gondolom, hogy annak a frissesség az nagyon fontos. Én vettem hozzá megfelelő tároló edényt, hogy az aromáját megőrizze, mert azért 1 kiló kávé az nálam egy ilyen egy-másfél hónap még elfogy.
Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
Ez volt a Checklist vasárnapi különkiadása. Új Checklisttel holnap jelentkezünk, én Szabó M. István voltam. A vendégem pedig Árok Gábor, a Coca-Cola HBC kávézletágának vezetője volt. További szép napot kívánok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban 2 tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő Agrofuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.